A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, úrvacsora vételünk, megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten szent ígéjét hallgassuk meg a mai napra kijelölt ószövetségi igeszakaszból, a Mózes 4. könyve 15. fejezetéből olvasom, a 22. verstől a 36. verssel bezárólag. Megtörténhet, hogy nem szándékosan szegítek meg valamelyik parancsolatot, amelyet az Úr meghagyott Mózesnek. Pedig mindezek, amelyeket megparancsolt nektek az Úr Mózes által, érvényesek attól kezdve, hogy az Úr megparancsolta minden nemzedéknek. Ha tehát a közösség tudtán kívül nem szándékosan történt ilyen dolog, akkor készítsen az egész közösség egy bikaborjút kedves illatú, égő áldozatul az Úrnak, a hozzá tartozó étel és italáldozattal az előírás szerint, meg egy kecskebakot vétek áldozatul. Végezzen a pap engesztelést Izrael fiainak egész közösségéért, és bocsánatot nyernek, hiszen nem volt szándékos a vétek, és ők tűzáldozatot vittek ajándékul az Úrnak, meg vétek áldozatot is vittek az Úr elé, azért a nem szándékos vétekért. Így nyer bocsánatot Izrael fiainak egész közössége, és a köztük tartózkodó jövevény, mert az egész népet terhelte az a nem szándékos vétek. Ha csak egy ember vétkezik nem szándékosan, akkor mutasson be egy egyesztendős nőstény kecskét vétek áldozatul. A pap pedig végezze el az engesztelést az Úr színe előtt azért az emberért, aki nem szándékosan követte el vétkét, ha elvégezte érte az engesztelést, bocsánatot nyer. Ugyanez a törvény vonatkozzék nálatok az izraeli benszülöttre és a jövevényre, aki köztetek tartózkodik, ha nem szándékosan vétkezik. De ki kell írtani népe közül azt az embert, akár benszülött, akár jövevény, aki szándékosan cselekszik, mert az Urat gyalázta meg. Hiszen az Úr igéjét vetette meg, és az ő parancsolatát szegte meg, föltétlenül ki kell írtani az ilyen embert, bűnhődnie kell. Amikor a pusztában voltak Izrael fiai, rajta kaptak egy embert, aki fát szedegetett a nyugalom napján. Akik rajta kapták, amint fát szedegetett, odavitték Mózes, Áron és az egész közösség elé. Őrizetbe vették, amíg nem kapnak útmutatást, hogy mit kell tenniük. Az Úr ezt mondta Mózesnek, halállal kell lakolnia annak az embernek. Kövezze meg őt az egész közösség a táboron kívül. Kivitte azért őt az egész közösség a táboron kívülre, ott agyonkövezték, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Legyen Isten áldása az ő igéjén, legyünk annak hallgatói, befogadói, megcselekvői. Jöjjetek, boruljunk le a mi Urunk előtt, és imádkozzunk. Felséges Urunk, édesatyánk Jézus Krisztusban, nem érdemeljük mi meg azt, hogy eléd jöjjünk, semmi érdemünk nincsen, mégis nagy hálaadással köszönjük a te nagy irgalmadat, szeretetedet, hűségedet, minden nap megmegújuló, irántunk való kegyelmedet. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus felhatalmazása alapján jöhetünk eléd, hiszen tudjuk, hogy aki te hozzád jön, semmiképpen ki nem veted. Engedd meg, hogy szívünk bűnbánatával, alázattal jöjjünk eléd, hódolva neked, de gyönyörködve benned. Köszönjük, hogy igét készítettél erre a mai vasárnapra is a számunkra. Olyan sok minden történik velünk egy hét alatt, meg bennünk és körülöttünk is. Elfáradunk ennek a világnak a zaján. Érnek bennünket bántások, gonoszkodások, vádaskodások. Sebeket okozunk másoknak, meg okoznak nekünk is. Úgy, ahogy az énekben van, olyan sokszor igaz, hogy mi mást, más minket öl. Éppen ezért vagyunk hálásak, hogy megnyitod most számunkra a te mennyei kincses táradat. Köszönjük, hogy a te igéd vidámságot szerezhet nekünk, és szívbeli örömöt, mert bár ítélet van benne, de mögötte ott van a te drága kegyelmed is. Hadd köszönjük meg neked azt, hogy ide jöhettünk ilyen sokan, Köszönjük, hogy kérhetünk tőled nyitott fület, nyitott szívet, engedelmes lelket, hadd tudjon ráhangolódni a te igédre, ige hirdető és ige hallgatók egyaránt, Urunk. És kérünk, hogy amit mondasz itt nekünk, hadd lehessünk annak majd a ránk következő héten továbbadói, a világ fiai olyan sóvárogva várják az Isten fiait, akik örömhírt, békességet, szeretetet hirdetnek nekik, akik rád mutatnak, rólad tesznek bizonyságot. Köszönjük, hogy erre is fel akarsz készíteni bennünket az ilyen vasárnapi alkalmakon. Kérünk téged, hogy szenteld a mi alkalmunkat Isten tiszteletté. Készíts bennünket a te asztalodhoz, Urunk. Készíts bennünket az úrvacsora vételre is. Áldunk téged minden hűségedért. Köszönjük, hogy így lehetünk most együtt. A te áldásoddal védj körül bennünket, szenteld meg szívünket, készíts neved imádására, magasztalására. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Isten igéjéből hirdetem az ő szeretetét és bűnbocsátó kegyelmét. János első levelében így olvassuk az igét. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét az előbb felolvasott igeszakasz egy részéből olvasom, és szent lelke által szeretném hirdetni közöttetek. A Mózes 4. könyve 15. fejezetének a 32. versétől olvasom az igét, a 36. verse bezárólag. Amikor a pusztában voltak Izrael fiai, rajta kaptak egy embert, aki fát szedegetett a nyugalom napján. Akik rajta kapták, amint fát szedegetett, odavitték Mózes, Áron és az egész közösség elé. Őrizetbe vették, amíg nem kapnak útmutatást, hogy mit kell tenniük. Az Úr ezt mondta Mózesnek, halállal kell lakolnia annak az embernek. Kövezze meg őt az egész közösség a táboron kívül. Kivitte őt az egész közösség a táboron kívülre, ott agyonkövezték, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Kedves testvérek, olyan nagy hála volt a szívemben, amikor Isten ezt az ószövetség igét úgy adja ma gyülekezetünk közösségének, hogy éppen úrvacsora is van. Mert ezt az ítéletes történetet úgy lehet hirdetni, hogy szemünk előtt van a megbocsátó szeretet jelképe is, a terített úrasztala. Lehet, hogy valaki felkapja a fejét és csodálkozik ezen a történeten, hogy hogyan lehet ez, amikor egy ember kimegy fát szedegetni nyugalomnapján, rajta kapják, oda citálják Mózes, Áron és a nép közössége elé, megvárják, hogy vajon milyen büntetést érdemel, Isten szigorú büntetése pedig az, hogy halállal kell lakolnia. Vigyék ki a táboron kívülre, és kövezzék ott meg. Így is tesznek, kiviszik a táboron kívülre, és megkövezik. Lehet testvérek, mivel bennünk egy kis jogász veszett el, bár lehet, hogy nagyon jól elveszett bennünk, de azért, amikor hallunk egy büntetést, akár csak a televízióban is, hogy valaki mennyit kapott bizonyos cselekedetért, mi rögtön elkezdjük magunkban megítélni, hogy vajon ez jogos, nem jogos, kevesebbet kellett volna kapnia, vagy éppen többet, nagyon engedékeny volt a bíróság, vagy éppen nagyon kemény szívű. És mi is úgy vagyunk, testvérek, nagyon sokszor, amikor a Szentírásból is olvasunk ilyen történetet, kemény büntetésről, akkor sokszor úgy vagyunk, hogy hát reális ez. Ilyen nagy büntetés egy embernek. Hát mit csinált ez az ember? Csak fát szedegetett szombatnapon. Ezt éppen észrevették, mert hát sokan úgy is dolgoztak ám szombatnapon, hogy nem vették észre. Na de hát nem volt szerencséje, lebukott. Lebukott. Hogy a titkos bűnökkel mi van, az megint más kérdés. Valaki így mondta, hogy tecituni lehet bűnözni, csak ne vegyék észre. Csak ne kapjanak rajta. Hát ezt rajta kapják. oda viszik a közösség elé, a gyülekezet elé, megvárják, hogy Istennek mi a véleménye erről, mit mond az Úr, ő pedig azt mondja, hogy vigyék ki a táborra, és kövezzék meg őket. Kedves testvérek, két dolgot ne felejtsünk el. Az egyik az, hogy a mi emberi elménkben a bűn és a büntetés nem úgy tartozik ám egybe, mint ahogy Isten fejében, szívében és gondolataiban. Mi a bűnöket osztályozzuk, hogy ez kisebb bűn, az nagyobb bűn. Akkor ennek kisebb a büntetése, annak meg nagyobb a büntetése. Isten igéje elénk tárja nagyon világosan azt, hogy a bűn az bűn, és a bűnnek zsoldja van, Róma 6.23, a bűn zsoldja halál, de rögtön hozzáteszi ott Isten, hogy de az ő kegyelmi ajándéka pedig örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Nézzük meg azért, testvérek, tehát ennek a történetnek, ennek a súlyos ítéletnek, amit a szemünk előtt van, az előzményeit is. Legelőször is azt kell látnunk, testvérek, hogy az egész Szentírás azt tárja elénk, hogy Isten soha semmilyen büntetést nem adott, és nem helyezett kilátásba úgy, hogy előtte az embert ne figyelmeztette volna. Néhány bibliai példát hadd mondjak rá, a legalapvetőbb példa talán ott az Édenkertben történt, amikor Isten megmondja, hogy egy fának a gyümölcséből ne egyetek, nem ehettek, de ha ezt megszegitek, amely napon abból eszel, bizonnyal meghalsz. Vagy gondoljunk arra, amikor leomlanak Jerikónak a kőfalai. Isten gondoskodik arról, hogy előtte 13-szor járja körül az ő népe a kőfalakat. Menjenek a papok, vigyék a fridládát, a szövetségládát, fújják meg a kürtöket, énekeljenek. És ott van egy ember, akit úgy hívnak, hogy Ráháb, aki felfedezi azt, hogy Isten ítélete következik, de kegyelmes az Úr, és ezért megkéri a követeket, a kémeket, hogy majd, ha ez bekövetkezik, én tudom, hogy a ti istenetek az élő Isten, hozzátok akarok tartozni, vigyetek magatokkal, mentsetek meg engem is, meg az én házam népét is, és megmenekül? Meg. Isten elhatározza, hogy elpusztítja Ninivét. De mielőtt ez megtörténne, szól az egyik követének, gyermekének, és azt mondja, hogy menj el Ninivébe, és kiálts ellene. És ebben a kiáltásban ne csak azt mondd el, hogy elpusztul Ninive, hanem előtte mondd azt, hogy még 40 nap. Egyetlen rövid evangelizációs prédikáció, még 40 nap és elpusztul Ninive. Ott van a figyelmeztetés. Vagy mielőtt Isten elvitte volna, megengedte volna, hogy az ő népe fogságba menjen, idegen népek igájába, elküldi az ő prófétáit. Gondoljunk Ézsaiásra, Jeremiásra. Milyen hosszan beszélnek a nép szívére. Térjetek meg! Hát térjetek észre! Hát gondoljatok a ti istenetekre, a ti uratokra! Hát miért halnátok meg, Izrael háza? Miért lenne rajtatok büntetés, mikor ott van a kegyelem is? Az élő Istennel való közösségben élhettek. És testvérek, Isten minden parancsa úgy hangzik felénk, úgy hangzott valamikor is, ma is úgy hangzik, hogy előtte mindig ott van az ő büntetést kilátásba helyező, de az ő kegyelméről bizonyságot tevő szeretet hangja is. Szeretet hangja is. Aztán amit látnunk kell, testvérek, hogy Isten nem önmagáért adta a parancsolatokat, hanem az emberért. A mi érdekünkben. Amikor Isten parancsot adott az ő népének, Izrael népének ott a pusztai vándorlás során, akkor Isten nem azért adta ezt a parancsolatot, mert ő egy önkény úr, bocsánat ezért a kifejezésért, mert ő egy despota, mert ő megszabja, hogy mikor mit csinálhatunk. Az egész parancsolat mögött az van, hogy Isten szereti, óvja, védi az ő népét, és most egy ilyen gondolat jutott eszembe, mikor készültem, hogy nem csak óvja és védi a népét a parancsolatokkal, ami Istenünk, hanem amikor parancsot ad,
akkor azzal az a célja, hogy ebben a bűnbe esett világban elviselhetővé tegye az életet. Hogy elviselhetővé tegye az életet számunkra. Mert mi a parancsolatok lényege? Most csak vegyük azt, ahogy Jézus Krisztus összefoglalta. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. És szeresd a másik embert, mint magadat. Hát nem ezt teszi a mi életünket, testvérek? Elviselhetővé? Én azt hiszem, hogy egy hét alatt nagyon sok bántást kapunk, nagyon sok támadást, vagy meg nem értést, és Isten azt akarja, hogy amikor vele ilyen szeretett kapcsolatban vagyunk, amikor a másik emberrel ilyen szeretett kapcsolatban vagyunk, akkor az élet elviselhető legyen. Hát nem akkor van. Bocsánat, ezért a szóért most ez jutott eszembe, hogy komfort érzetünk. Én sokszor úgy érzem, amikor az Úrral való kapcsolatom, beszélő viszonyom jó. Amikor emberek és atyafiak úgy körülvesznek, vagy van köztünk egy szeretett kapcsolat, a szálak összejönnek, akkor úgy repülni tudna az ember, szárnyalni tudna. Sok mindent félretesz, sok minden nem érdekes. De ha ez a kettő rendben van, akkor ezen a bűnös földön, testvérek, elviselhető az élet. Nem, hogy elviselhető az élet, hanem szép az élet. Áldott az élet. Az Úrral való kapcsolat, meg az egymással való kapcsolat. Ezt szabályozzák a parancsolatok. Ebben akar Isten bennünket járatni, testvérek. És ez a parancs érvényben van. Sokszor olvastam jogszabályokat, kellett olvasnom, és amikor egy jogszabály megjelenik, akkor nagyon sokszor ott van, hogy ugye hatályba lép ekkor, és amikor hatályba lép, akkor érvényét veszti ez és ez a paragrafus. Bocsánat, ha vannak itt jogászok, hogyha nem olyan nyelven fogalmaztam meg, csak ilyen laikus nyelven, de valahogy így vannak a parancsok. Testvérek, ezek a parancsolatok örök érvényűek. Isten nem vonta vissza. Érvényesek, azt olvastuk az igében, érvényesek attól a naptól kezdve, amikor adta Isten, mind a mai napig. Jézus Krisztus pedig úgy tanított bennünket, hogy ő nem törli el a parancsokat, ugye? Hanem betölti. Nem törli el, a törvényből semmi nem vészel, hanem ő az ő golgotai kereszt halálára való tekintettel. Ezeket a parancsolatokat ugyanúgy érvényben tartja, de az ő engesztelő áldozatának a fényében. Kedves testvérek, a Jézus Krisztus feltámadása óta számunkra a nyugalom napja már nem a szombat, hanem a vasárnap. Az első keresztjének is lassan ide tevődött át, hogy a vasárnapot ünnepelték, mert minden vasárnap azt ünnepelték, hogy Jézus feltámadt, feltámadt a mi életünk, él és uralkodik a mi Urunk Jézus Krisztus. Nézzük meg a Szentírásból, hogy mi is a nyugalom napja. Mit tanít erről a Biblia? Két nagyon fontos igehelyet szeretnék olvasni a testvéreknek. Az egyik a Mózes második könyve 31. fejezetében van megírva. A 31. fejezetben így mondja az Úr, tartsátok meg szombatnapjaimat, mert jelez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre. Így tudjátok meg, hogy én az Úr vagyok a megszentelőtök. Így tudjátok meg. Tartsátok meg a szombatot, tartsátok szentnek. Meg kell halnia annak, aki megszentségteleníti. Ki kell írtani népe közül azt az embert, aki valamilyen munkát végez. 6 napon át végezzék munkájukat, de a 7. nap a teljes nyugalom napja, szent az az Úr előtt. Tartsák meg azt Izrael fiai, tegyék a nyugalom napjává, örök jel ez köztem és Izrael fiai között, mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott és megpihent. Van egy másik nagyon fontos ige a Mózes 5. könyvében, az 5. fejezetben, itt azt mondja Isten, 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se ökröd, se szamarad,
és semmiféle állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Hadd pihenjen szolgád és szolgálód hozzád hasonlóan. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened az Úr erős kézzel és kinyújtott karral. Ezért parancsolta neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Két utalást találunk tehát, ami ok arra, hogy legyen egy olyan nap a héten, amikor testileg és lelkileg megpihenünk. Az egyik az, hogy Isten hat napon át teremtette a mennyet és a földet, ezt általában majdnem mindenki szokta tudni. A másik az, amit kevésbé veszünk figyelembe, az 5 Mózesben, amikor Isten azt mondja, hogy azért, mert Egyiptomból kihoztalak hatalmas kézzel és kinyújtott karral. Hogyan lehet összefoglalni ezt a két igét? Én így foglaltam össze. Azért, mert a szombatnap azt jelenti a te számodra, hogy teremtő, gondviselő és szabadító Istened van, és erről ne felejtkezz el. Erről emlékezz meg. Teremtő Istened van, aki úgy teremtett mindent, hogy a végén azt mondta, a tied. Belehelyezte az embert abba, amit megteremtett. Amit az ember nem magának készített, nem magának csinált, nem magának hozott létre, hanem ajándékba kapta azt. Hát ajándékba kaptuk, testvérek. Úgy helyezte bele Isten az első emberpárt. Tessék, ez ajándék. Most csak az a dolgot, hogy nézz a jövőbe, műveld és őrizd azt. Rád bízom. A másik ige pedig arról szól, hogy kihoztalak téged Egyiptom házából. Rabszolga voltál. Bocsát a kifejezésért, dolgoztál, mint egy állat. Mert mit csináltak az egyiptomiak, ugye? Minél több munka, annál kevesebb bér. Éppen csak egy létfenntartás, és kihajtották őket. De emlékezz arra, hogy én megszabadítottalak téged. Megszabadítottalak téged a munkarabságából is. Testvérek, két olyan tény, amit az ember nem hagyhat büntetlenül figyelmen kívül. Nem hagyhat úgy figyelmen kívül, hogy ez ne sértse Isten szentségét, és az ő felségét. Ugye, hogy milyen kiment fát szedegetni? Gondoskodni akart magáról, a tüzelőjéről. Vagy valamit főzni akart. Ez van benne. A nyugalom napja azt jelenti, hogy Isten gondoskodik rólad. A nyugalom napja azt jelenti, hogy bízd magadat őre. A nyugalom napja azt jelenti, hogy kihagyhatsz nyugodtan egy napot, mert olyan Isten van, aki gondoskodik rólad. Ez volt a jelentése annak is, amikor a mannát nem szedték fel a 7. napon. Nem, Isten gondoskodott róluk, hogy azon a napon is legyen mit enni. Nem hiányzik az. Miért nem veszed figyelembe a te Istenednek a kérését? Amit Isten tett? Azon van a hangsúly. Kedves testvérek, min van a hangsúly? Azon, hogy Isten könyörült rajtad. És mit akar ezzel mondani Isten, hogy szenteld meg a 7. napot? Az, hogy te is könyörülj másokon. Emlékezz csak! Az egyiptomi ostorok ott voltak a hátadon. Azzal vertek titeket. Dolgoztattak titeket. Hajtottak titeket. Te a nyugalom napján ne dolgoztass mást, és ne hajts mást. Se ezért van benne, hogy se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, sőt, még a te állataid sem. Sem ökröd, sem szamarad. Nem hajthatsz ki te sem mást. Nem lehetnek olyan elvárásaid. Azért, mert a te Istened könyörült rajtad, és Egyiptomból kihozott téged, és megszabadított egy hatalmas fogságból. Hát értsd meg, hogy szabad vagy. Szabad vagy arra, hogy a te Istenednek szenteld ezt a napot. Szabad vagy arra, hogy feltöltekezz. Szabad vagy arra, hogy pihenj. És ezzel kifejezed azt, hogy el tudok szakadni, Uram. Nem vagyok rabja. Nem vagyok rabja a munkámnak. Nem vagyok rabja a hobbitelkemnek, ahova lehet, hogy csak vasárnap tudnék kimenni. Nem vagyok rabja a fűnyírásnak, ha azt éppen vasárnap kellene elvégezni. Vagy a tanulásnak, mert hétfőn vizsgázok, és jaj, olyan fontos lenne az a vasárnap. Nem vagyok rabja, Uram, mert az életemet oda teszem a te kezedbe,
és tudom, hogy te olyan csodálatosan viszel engem, és áldasz meg, hogy nem ezen múlik, hogy most egy nap tanulok, vagy dolgozok, vagy valamilyen halaszthatatlan munkát csinálok. Nem ezen múlik, hanem a te szereteteden. Aki teremtettél a semmiből, a te szavaddal, a te szereteteden, hogy kinyújtottad a te kezedet, és azt mondtad Mózesnek, hogy láttam az én népem nyomorúságát. Hát, hogy ilyen Istenünk van, ez a szombat. Hogy olyan Istenünk van, aki látja a mi nyomorúságunkat. Akinek nem közömbös a mi könnyünk, a könnyeink. Nem közömbös a gyászunk, a betegségünk, a gyengeségünk, a csalódásunk. Akinek nem közömbös a mi elesettségünk, a mi bukásunk. Akinek nem közömbös. Aki azt mondja, hogy leszállok, hogy megszabadítsam őt. Igen, testvérek, erről beszél a nyugalom napja. Arról beszél, hogy valakik rendelkeztek feletted, vigyázz, emberek rendelkeztek feletted Egyiptomban, majd belepusztultál. De ha én rendelkezek feletted, mit mond Jézus? Az én igám könnyű, az én terhem gyönyörűséges. Lehet, hogy mások olyan igát tesznek a nyakatokba, emberek csak olyan igát tudnak tenni a nyakadba, amiben belepusztulsz, én meg olyan igát adok a nyakadba, ami gyönyörűséges, ami könnyű. És a negyedik parancsolat megszentelése arról szól, hogy szombatnapon ezért vagyok hálás. És szombatnapon ezért újjongok az én Uramnak. Nem mások rendelkeznek felettem. Nem mások osztják be az időmet. Nem mások szipolyozzák ki a tehetségemet, meg a munkaerőmet, hanem az én kegyelmes mennyei Uram. Szabja meg az én időmet, osztja be az erőmet, de úgy osztja be, hogy add közbe, mert azt mondja, hogy állj meg, pihenj meg, ne hajtsd ki magad. Igen, testvérek, Isten szeretetéről beszél. Ami nagyon fontos, testvérek, az, hogy Isten az embertől nem kíván olyat, mondja a Heidebei Kátink, amit az ember meg ne tehetne. Amikor Isten parancsolatot ad, az mindig kérés, figyelmeztetés, szeretetből jövő ajánlás. De Isten soha nem kér olyat, amit ne tudnánk megtenni. Ami kivitelezhetetlen lenne. Ami irreális lenne. A negyedik parancsolat megtartása is abszolút ez a kategória. Miért kellett ennek kimenni fát szedegetni? Kiment fát szedegetni? Olyan sokakkal találkoztam a szolgálatom alatt, akik próbálták megmagyarázni, hogy hát beláthatjuk, hogy ők nem tudják megszentelni az Úr napját, nekik dolgozniuk kell, sokan fizikai munkát is végeznek, aztán mások meg más lelki programra hivatkoznak. A fizikai munkát végzők közül nagyon sokan, ahol én szolgáltam falun, ott bizony nagyon sokszor előfordult, hogy például szombatig esett az eső, vasárnap kiderült az ég, sütött a nap, és esetleg az időjárás előre jelzés azt mondta, hogy hétfőtől megint eső lesz. És akkor ilyenkor olyan sokan mondták, hogy hát tetszik tudni, most kell permetezni, mert hát vége a termésnek, oda a gyümölcs, oda a haszon. Hát ha szombatig esik az eső, meg vasárnap ott van nekünk a gyönyörű idő, akkor most kell. Eszembe jutott az édesapám, aki nekünk is volt egy kis gyümölcsösünk, bár nem ez volt a megélhetési forrásunk, de hát az ilyen háztái nagyon jól jön néha, és eszembe jutott édesapám, hogy én gyermekként úgy nőhettem fel, hogy mindig azt mondta nekünk, hogy vasárnap soha nem permetezünk. Akkor se, ha az az egy nap jó. Akkor se, ha az az egy nap van jó időjárás. Soha, mert az az Úr napja. És mi elhisszük, hogy Isten megadja majd nekünk a lehetőséget, meg az alkalmat mindenféle időjárás előrejelzés ellenére is. És ott emlékszem, nagyon sokszor vasárnap zúgtak a permetezők, mi meg nyitottuk ki a kaput, és mehettünk templomba. De olyan nagy bizonyságtétel volt ez egy gyermek számára, mint ami akkor én voltam. És ilyen bizonyságtételekre lenne, testvérek, szükség, mert tulajdonképpen ez a történet arról beszél nekünk, hogy amit az egyes ember csinál, az mindig kihat a közösségre is. Isten soha nem az egyes embert nézte, tessenek megfigyelni az igében, hanem a közösséget. Isten az egyes embert úgy nézi, hogy a közösségnek egy tagja. És hogyha egy ember elmegy fát szedegetni, akkor mit mond a közösség? Hát akkor miért nem mehetnék én is? És akkor elindul esetleg egy folyamat. Kimegy a másik is, a jövő szombaton már kimegy a harmadik is, és akkor egyszer csak már ott találják, hogy üres az istentiszteleti hely, üres az imádkozásnak a helye, mert hát azt mondta, hogy ha ő megteheti, akkor én is. Mert testvérek, ennek jelzésértéke van. Akkor ő is megteheti. Nagyon fontos ez, testvérek. Aztán olyanokat is hallok, akik azt mondják, nagyon sokszor volt ilyen a szolgálatom alatt, mikor kérdeztem, hogy hol tetszett lenni vasárnap, hát nem volt az istentiszteleten, akkor nagyon sokszor ilyen válaszokat kaptam, hogy ó, hát megnézem otthon én a tévében, tetszik tudni, bármilyen istentisztelet van, én mindvégig nézem. Persze azt hitték, hogy az ilyenek, hogy majd én megdicsérem, hogy jaj, de jó, hát nagyon örülök neki, de hát aztán dicséret helyett nem kaptak dicséretet, na, most csak annyit hadd mondjak, hogy nem kaptak dicséretet, mert mindig azt mondtam, hogy tessék nézni, egyrészt az, hogy mindent meghallgatok, bármi az, az olyan, mint hogy az ember azt mondja, hogy mindent megeszek, bármi az. Ugye, hát ha éppen egy biciklit hoznak elém, akkor azt teszem meg. Tetszik, ha éppen a mérget egy flakonban, vagy a permetszer, hát mindent megiszok, bármi az. Nem iszunk meg mindent. Nem eszünk meg mindent. Válogatósok vagyunk. Legalábbis az étkezésnél, ugye? Válogatósok vagyunk. Hát nem eszünk meg mindent. Isten tiszta igéjét, azt megesszük. Az jöhet. De testvérek, a másik, amit szoktam ilyenkor mondani, hogy de tudod, hogy amíg hallgatod otthon az Isten tiszteletet, nem vagy ott a sajátodon. És amíg te otthon imádkozol, addig azt jelenti, hogy nem vagy kíváncsi arra, hogy mit mond Isten a gyülekezetnek. Hogyan vezeti Isten a gyülekezetet? Nem írom alá. A nyugalom megszentelése két dolgot jelent, testi, lelki pihenést, feltöltekezést. A múltkor valaki azt mondta, olyan kedves volt innen a gyülekezetből, nem tudom, ki mondta, ha magára ismer, bocsánat, fogalmam sincs már, hogy ki mondta. Tetszik tűni, olyan jó, a vasárnapiból élünk egy hétig. A vasárnapiból élünk egy hétig. Jól fogalmazta meg, bár azért ne csak a vasárnapiból éljünk, mert nem azt mondjuk, hogy vasárnap jól laktam, és akkor már egész héten nem kell ennem, már hétfő reggel kutatjuk, hogy vajon mi van a hűtőben. Azért vegyük minden nap hozzá a mi mindennapi kenyerünket, de valóban igazat mondott. Mert miért több ez? Azért, mert együtt vagyunk. Azért, mert itt vagyunk. Azért, mert itt van Isten köztünk, és elmondjuk, hogy gyertek őt imádni. Aki hirdeti, és aki hallja, az igét adja neki szívét. Mert jó egymással találkozni. Én is, ahogy egyre többeket ismerek meg a gyülekezetből, egyre jobban tudom, hogy ki hanyadik sorban szokott ülni, meg melyik széken. Ha véletlenül nem ott ül, akkor azt hiszem, hogy nincs is itt, mert nem odaült, és hát ez is jó lenne, hogyha tényleg ez kialakulna, hogy minél inkább, hogy ti megismeritek, hogy én hol vagyok vasárnap, én is megismerném, hogy ki hol ül, vagy ki hol áll. Igen, testvérek, mert a közösség. Mert Isten azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek. Nem azt mondta, hogy ha otthon meghallgatod a műsort, a vallási műsort, vagy istentiszteletet, hanem azt mondod, hogy ahol ketten vagy hárman az én nevemben összejönnek. Én ott vagyok közöttük. Kedves testvérek, tehát aki megveti ezt a parancsolatot, ezt az Istent veti meg. Aki ajándékokat akar nekünk adni, aki meg akar bennünket pihentetni. Régen falun az egy szertartás volt. Ha valaki idősebb és falun élt, az tudja, hogy régen falun az egy szertartás volt, amikor az emberek levették a munkásruhát, szombat este megborotválkoztak a férfiak, kifényesítették a csizmát, mert vasárnap jön, mert úrnapja jön. És attól még reggel meg kellett etetni az állatokat, mert hát akkor a jászlat szétrúgja a tehén, csak egy példát mondok, meg vizet kellett adni, de már készültek arra, hogy kifényesítve a csizma, kitéve a fehéring, azért, mert úrnapja jön. Mert ez volt a lelkület, testvérek. Mert ez a lelkület olyan jó, hogy Isten kivesz bennünket egy hajtásból, egy munkából, egy robotból, de azért, hogy betegyen bennünket az ő nyugalmába. És hát ez előképe annak majd annak a nagy nyugalomnak, ugye? amiről az új szövetség beszél, hogy majd egyszer bemegyünk abba a nyugalomba, ahol nincs könny, fájdalom, sírás, elválás, búcsúzás, csak szép hazám, örök hazám. Előképe annak, amikor Isten népe együtt lesz, és együtt énekeljük Mózes és a bárány énekét, ott is a szabadításról, és a szabadító Istenről. Kedves testvérek, tehát ezt veti meg, ezt az Istent veti meg. Néhány dolgot még röviden itt az igéből, ami nekem olyan sokat mondott, de úgy vagyok vele, hogy nincs benne a Bibliában, és ugyan mi nincs benne a Bibliában, mi azt nem fogadjuk el. De gondolkozzunk néhány dolgon itt. Azt olvassuk, hogy ezt az embert rajta kapták. Rajta kapták. Mit jelent valakit rajta kapni? Talán Dániel története jusson eszünkbe, amikor Dánielt rajta kapták, hogy imádkozott. De mi előzte azt meg? Az, hogy figyelték. Az, hogy meglesték. És amikor rajta kapták, az már azt jelenti, hogy na most már visszük oda a király elé, és ítélkezzen felette, és mondja el, hogy mit érdemel ez a bűnös. Rajta kapták. És akik rajta kapták, azok mit kerestek ott kinn? Mert ez fát szedegetett, ez bűnös. De akik rajta kapták, ők se a gyülekezet előtt voltak, hanem oda vitték majd ezt a bűnöst. Ők mit kerestek ott kint? Gondolkozzunk el csak azon, hogy vajon ő bennük nem volt egy ilyen, na, kapjuk rajta. Van nekünk egy új szövetségi történetünk is, egy hasonló, amikor valakit rajta kapnak, és oda viszik Jézushoz, hogy Mester, ez az asszony tetten kapatott, rajta kaptuk, mert házasságtörő. Valószínűleg ott is ez történt, már figyelték, lehet, hogy hetek vagy hónapok óta utána mentek, és egyszer csak lecsaptak rá. Tetten kaptuk, rajta kaptuk. Jézus Krisztus mit mondott erre aztán majd? És aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Aztán szépen elmennek. Mert nem úgy van, testvérek, hogy valakinek kiderül a bűne, és azt elítéljük, valakinek meg titkon marad, mert ő csak rajta kapta, hát ő jót csinált, hát ő az Isten törvényét végrehajtja, na de hogy emögött van-e indulat, hogy emögött van-e irigység, hogy emögött van-e rágalmazás, vagy az, hogy lám, én külön vagyok, mert én nem szedegettem a fát, én csak oda citálom ezt a bűnöst, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem, az is bűnös. Kedves testvérek, nagyon világosan lássuk ebből az igéből, hogy az is bűnös. Nincs különbség. Csak valakin, valaki tetten érnek, valaki lebukik, valaki nem. Mi erre vagyunk képesek. Arra, hogy Istennek parancsát, kérését megszegjük. Hogy ami bennünket szerető, nekünk ajándékokat készítő Istenünktől elforduljunk. De kedves testvérek, hadd mondjak most befejezésül egy nagy örömhírt. Mert mivel fejeződik be ez a történet? Azzal, hogy vigyék ki a táboron kívülre, és kövezzék meg. Bűnt követett el, jöjjön az ítélet. De olyan jó, hogy a történet ezzel fejeződik be, de nem itt fejeződik be a Bibliánk. Mert a Bibliánk ott fejeződik be, hogy Isten ugyan igazságos, így mondja a Heidelbergi káténk, és eleget kell tenni annak, aki elkövette a bűnt. Isten nem változtatja meg az ő ítéletét. Nem tudom, itt miért kérdik meg, hogy Uram, most mit csináljunk, mikor Isten már megmondta a kettő Mózesben, hogy meg kell halnia. De talán azt gondolták, hogy hát lehet, hogy most már eltelt egy pár hónap, vagy egy pár év, most már lehet, hogy nem olyan szigorú Isten. Most már lehet, hogy mást mond. Nem mond mást. Így mondom, testvérek, hogy Isten nem változtatja meg az ő ítéletét, de megváltoztatta azt, akin az ítéletet végrehajtja. És ezért jó, hogy most úrvacsora van. Mert szemünk elé teszi ezt a mi Urunk. Erre emlékeztet bennünket. Az Heidelbergi káténkban így kezdődik egyébként az úrvacsoráról szóló tanítás, hogy mi módon emlékeztet téged, és tesz bizonyossá az Úr szent vacsorája afelől, hogy Jézus Krisztus minden te javaidban részed van. Hogyan emlékeztet? Hát így. Így, hogy meglátjuk azt,
Isten végrehajtotta az ítéletet, de nem rajtunk, hanem valakin. Valakit szintén kivittek a táboron vagy a városon kívülre, a Golgotára, a Koponyák hegyére, felemelték a keresztet, rászögezték, azért, mert Isten igazságos, és az ő büntetésének vagy nekünk, vagy valakinek eleget kell tenni. És mivel azt akarta Isten, hogy mi éljünk, és nekünk üdvösségünk legyen, ezért az ő fiára vetette a mi vétkeinket. Azzal, hogy mi megszegtük a parancsolatokat, hogy fát szedegettünk, meg hát most nem csak a negyedikről van szó, hanem az összes többiről. A 60. kérdés azt mondja a KT-ban, hogy Isten minden parancsa ellen vétkeztem, és azoknak soha egyikét nem tudtam megtartani, de hadd beszéljen nekünk ítélet helyett, ami Urunk kegyelemről. Azért, mert az ítéletet végrehajtotta valakin. Jézus Krisztus engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Mindegy, hogy mit követtél el, mindegy, hogy milyen mélyen voltál. Egyszer jött valaki hozzám néhány évvel ezelőtt, és életének egy nagyon súlyos 40 évvel ezelőtti bűnét mondta el. 40 éve nyomja a lelkét, mindegy, el lehetett neki mondani, és el lehet neked is mondani, Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Nem kell meghalni. Végül hadd mondjak el egy történetet. Pápuák közszolgált misszionárius volt nálunk néhány évvel ezelőtt, lehet, hogy itt is tett bizonyságot, nem tudom, és elmondta, hogy ott Pápuáéknál az volt a szokás, mielőtt még az evangélium betört volna hozzájuk, bement volna hozzájuk, eljutott volna hozzájuk, az volt a szokás, hogy amikor a férfi meghalt, akkor megfojtották a feleséget, a közösség tagjai, hogy együtt temessék el őket. Hát ne szenvedjen ott az özvegyi nagy nyomorúságban sokat, jobb, hogyha egyszerre, vagy hát, hogy egy költséggel ugye már eltemetik őket, nem tudom. Az a lényeg, hogy amikor eljutott az evangélium, és az örömhír, a Jézus Krisztusról szóló örömhír, akkor ez megváltozott. Már a közösség tagjai meglátták, hogy hát ez nem olyan túl jó, most már nem öljük meg az asszonyokat. Azt hiszem, hogy egyik hangszernek a húrjával folytották meg. Most nem részletezem, testvérek, nehogy eláljuljon valaki esetleg. Az a lényeg, hogy ott özvegyi nyugdíjat nem ismertek, hogy az micsoda ilyen alapon. De amikor bement az evangélium, ezek az emberek elfogadták. És képzeljétek el, jöttek az asszonyok dalolva, jöttek az asszonyok újjongva, és azt énekelték, hogy nem kell meghalnunk. Nem kell meghalnunk. Hát szerették a férjüket, de azért az, hogy rögtön meghaljanak ők is, hát azt azért nem. És nem kell meghalnunk, és az olyan sokszor eszembe jut. Amikor felemelem én is a kelyhet, amikor kezembe veszem én is a kenyeret, én mindig ez jut eszembe, Uram, nem kell meghalnom. Hát nem kell meghalnom. Mert erről szól az evangélium. Ez a te örömhíred, hogy valaki eltörölte az ellenünk szóló kézírást. Felvitte testében a fára. Oda van szegezve az én adós levelem, az én tartozásom. Oda van szegezve a keresztre. És ezért szabad vagyok, szabad. És ebből a szabadságból az is következik, hogy szeretem az én Uramat, és igyekszem megtartani az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy igaz az, amit az énekben az előbb énekeltünk, hogy már eljöttél, értünk, testet öltöttél, engedelmes voltál halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Köszönjük, hogy ez a mi visszatérésünk nagy lehetősége, hogy visszatérhetünk az Atyához, az atyai hajlék drága melegébe, áldott voltába. Köszönjük neked hálaadással, hogy erről szól az egész Biblia, ezt adja elénk az egész törvény, és köszönjük, hogy a törvény után jön a kegyelem. Köszönjük, hogy nagyobb vagy mindennél, Úr Jézus. Áldunk téged kereszt halálodért, áldunk téged szabadításodért, és köszönjük, hogy benned lehet ma is mindent meglelni a hívő embernek. Kérünk, Urunk, hogy hadd járjunk a te igazságodban. Segítsd, hogy a te parancsaidat megtartsuk, hagy éljünk a te tetszésedre. Hagy tudjál bennünk is, ha nem is gyönyörködni, de hagy tudjad azt mondani, mint Jóbra, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Kérünk téged, Urunk, vezess bennünket a jövő hét napjaiban is, áld meg munkáinkat, tanulásunkat, kinek-kinek a maga családi életét, közösségben, munkahelyen vagy otthon, eléd visszük betegeinket, adj nekik gyógyulást, vigasztald azokat a testvéreket, akik az elmúlt héten álltak meg szeretteik ravatala mellett, adj nekik élő reménységet, áld meg azokat a helyeket, ahol természeti katasztrófák sújtják az embereket, ahol szenvedés van, de köszönjük, hogy ez a bűn alá rekesztett világban ott ragyog még a kegyelem és a kegyelmi idő drága alkalma. Kérünk, hogy áldj meg minden helyet, ahol az evangélium hirdettetik, áld meg gyülekezetünket, és minden dolgainkat bírjad, forgassad, kezeink munkáit igazgassad, Urunk. És hallgass meg mindazokat a könyörgéseket is, amelyeket most csendben viszünk eléd. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal. Amen.